Kedves gyülekezet, ezen a délelőttön Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből olvasom az igét, a 6. fejezet második verséből, fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének, 6. fejezetének a 2. verse így hangzik: mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Olyan egyértelműnek tűnik az előfelolvasott vers, igevers, amit az útmutatónk erre a hétre állított elénk, mint vezért gondolatként, és olyan egyértelműen lehet ezt az igét odavenni ahhoz az ige szakaszhoz, amit lekciónként felolvastunk, Pál apostolnak a megtérésének a történetét, ugye, amiről talán elmondhatjuk, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy Pál apostol megtalálta, megértette azt, hogy íme itt van a kellemetes idő, íme itt van az üdvösség napja. És akkor döntött az Úr mellett, egy új élet kezdődött az életében, és én azt hiszem, hogy mindenképpen fontos látni az igéből azt, hogy az embernek soha nem szabad elszalasztani azt a lehetőséget, amikor Isten megszólítja, hogy döntsön mellette, hogy letegye az életét, letegye a bűneit, és elfogadja Istennek a kegyelmét az életében. Tehát ebből a szempontból is elmondhatjuk azt, hogy íme ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja, amikor az ember leteheti régi életét, aki megállhat és elmondhatja azt, hogy ami rég volt, amit énekeltünk is, mindaz, ami elmúlt az életünkből, bűnök, egyéb dolgok, akár a sikerek is, Uram, ezt mindent leteszem, és nem akarok nézni máshova, csak rád, csak feléd, mert megértettem, hogy rajtad kívül, a te utadon kívül minden kár is szemét. Tehát olyan egyértelmű ez az üzenet, és nem szabad nekünk erről elfeledkeznünk, nagyon komolyan kell vennünk, de én ezen a délelőttön mégsem csupán erről szeretnék beszélni. Nem arról, hogy hogyan is történik a megtérés, nem arról, hogy milyen változás jön az életünkben, vagy legalábbis nem csak ezen a területen, hanem a testvérek közül, aki reggel volt az imaórán, egy hasonló gondolat állt előttünk, amikor a Cselekedetek könyvében Pál apostol Korintusba érkezik, és arról beszéltünk ott, hogy Pál apostol egy viszonylag sikertelen út után, egy sikertelen bizonságtétel után jutott el Korintusba. Előtte ugye Athénban volt, ahol hát nem volt olyan sikeres a bizonságtétel, amennyire szerette volna. Néhányan ugyan megmaradtak, néhányan hittek az Úrban, de nem történt meg az az átütő siker a szolgálatában, hogy sok ember elfogadta volna a megváltót, és így talán egy kicsit szívében szomorúsággal, kudarcot megélve ment tovább az úton, és jutott el ugye a következő állomására, Korintusba, ahol ugyan voltak némelyek, akik megtértek, de szintén azt látjuk, hogy ott sem volt valami átütő siker a szolgálatának. De egy dologról beszéltünk, és az foglalkoztatott az imaórán bennünket, nyilvánvalóan az imádsággal kapcsolatban, hogy Pál apostol mindaddig, amíg a testvérek meg nem érkeztek utána, a később érkezett testvérek, azt mondja az ige, hogy megérkezett Makedóniából Silás, Timóteus, és utána szorongatta a sátán az apostolt azért, hogy megvallja a Krisztus, mert addig csak vetekedett, beszélgetett ott a zsidókkal, próbálta elmondani az ő véleményét a törvényről és az igéről, de akkor nyíltan bizonyságot tett a Krisztusról, és arról beszéltünk, hogy mennyire fontos az, hogy a mi szolgálatunk sikeres legyen, ahhoz, hogy bizonyságot merjünk tenni a megváltónkról, hogy ne csak mi magunk imádkozzunk, hanem a testvérek is imádkozzanak velünk. És arra szerettem volna a figyelmet felhívni, hogy Pál apostol ezt nagyon jól látta, hogy addig nem lesz átütő siker se az életünkben, a magunk mindennapi életében, a megszentelődésben való járásunkban, a bizonságtételünkben, amíg meg nem értjük, hogy egyrészt nekünk is szükségünk van, hogy imádkozzunk, hogy lássuk Isten szeretetét az életünkben meg, hogy ott legyenek mellettünk a testvérek, akik velünk együtt imádkoznak. Pál többször beszél arról, hogy imádkozzatok, értem, hogy adassék szó a számban. Tehát milyen fontos az imádság. Aztán arról is olvasunk az igében, amikor azt olvassuk, hogy betegé köztetek valaki, hát hívja a gyülekezet védeit, és imádkozzanak érte, és akkor meggyógyul, sőt nem csak, hogy meggyógyul, hanem a szívében is megtisztul a beteg. Tehát, hogy mennyire fontos az imádság a magunk életében. És arról beszéltem még, és ez egy nagyon fontos dolog, hogyha a most felolvasott igét nézzük itt a Korintus beliekhez írott levélben, mert ugye itt azt olvassuk a feliratában, hogy Pál a maga példájával bíztat bennünket. Tehát, hogy maga példájával bíztat bennünket, hogy miért is fontos az imádság. Mert egyébként elkeserednénk, egyébként elszomorodnánk. Tehát ő amiért végig tudta járni az ő útját, és a kudarcok ellenőre is mondhatjuk rá, hogy győztes volt, és megharcolta a hitnek szép harcát, az azért lehetett, mert mindvégig komolyan vette az imádságot. És reggel az imórán említettem, hogy még szeretnék erről beszélni majd most az Isten tiszteleten. Hát itt szeretnék belépni oda, hogy hol is tanulta meg Pál apostol, és hol értette meg igazán, hogy miért fontos számára az imádság. És mi köze van ennek arra, hogy a kellemetes időben meghallgattalak az üdvösség napján, megsegítettelek, és íme itt a kellemetes idő, és itt az üdvösség napja. Igen, itt van a kellemetes idő. Itt van az üdvösség napja, amikor is meghallgat az Úr, és mi komolyan vehetjük azt, hogy nekünk is hasonlóképpen imádkozni kell. És itt szeretnék visszatérni a Cselekedetek könyvére, mert ott olvassuk egy nagyon fontos gondolatot, ahogy ezt Lukás leírja, és ami számomra talán a legkedvesebb gondolat ebből a Pál apostol megtéréséből, nem az, mintha nem lennének fontosabb a többi történések és események és leírt szavak. Nagyon fontos, amikor az Úr megszólítja Pál apostolt, vagy akkor még Saulus, nagyon fontos az, hogy mi történik. De van egy nagyon fontos kifejezés, amit az ige mond, és ami aztán egész életére, a további életére meghatározóan lesz jelen Pál apostol életében, amikor azt mondja Isten igéje, hogy menj el az Egyenes utcába, találsz ott egy tarzuszi embert, aki íme imádkozik. És ez, ami engem leginkább megfogott most, hogy íme itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja, vagyis itt a kellemetes idő, itt van a lehetőség arra, hogy mi is megértsük azt, hogy miért is fontos az ember életében az imádkozás. Miért fontos, és miért értette meg az apostol ott és a Damaszkuszban, hogy igen, fontos az ő életében is az imádkozás. Igen, talán sokan legyintenek, amikor az emberek, hívő emberek arról beszélnek, hogy szoktak imádkozni. Hát persze, imádkozni mindig mindenki szokott. Főleg akkor, amikor bajban van, emlékszem, hogy ugyan nem voltam hívő ember, de annak idején, amikor iskolába jártam, elég sokat imádkoztam, főleg úgy óra előtt, amikor felelnem kellett, akkor azt a számomra nem létező Isten mindig segítségül hívtam, hogy jaj, Uram, csak ezt az órát ússzam meg, és hát elég sűrűn volt ilyen imádságom, mert nagyon sokszor felejtettem el, hogy tanulni is kellett volna az órára, vagy elfelejtettem megcsinálni a házi feladatot, ami nem is inkább a felejtés miatt volt, hanem a lustaság miatt, és akkor mindig olyan buzgón kezdtem imádkozni önmagamban, hogy jaj, csak ezt ússzam meg, és a következő alkalomra akkor biztos, hogy már nem így fogom tenni a dolgokat. Tehát emberek is így imádkoznak, bármennyire furcsa dolog ez, és tényleg megmosolyodni való az, ahogy annak idején én imádkoztam, de az emberek nagy része az imádsággal kapcsolatban csak idáig jut el. Hát persze, amikor bajban vagyunk, vagy amikor valami probléma ér bennünket, akkor hát persze, hogy az ember akár még a számára nem létező Istenhez is oda kiált, mert hát miben reménykedhetnénk, mert úgy érzik, hogy kell. De amikor valaki arról beszél, hogy én imaórára megyek, hogy imádkozom, akkor értetlenül állnak. Hát miért? Valami baj van? Nem, hát az imádság az egy fontos része a hívő ember életének, amit nem szabad elfelejteni, és nem szabad az embernek elhanyagolni, és Pál apostol már ott a damaszkuszi úton megértette azt, hogy milyen szüksége van számára az imádságnak. Hisz kit látunk ott a damaszkuszi úton? A előttünk álló Saulnak a képe, mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szánalomra méltó ember képét állítja elénk. Egy összetört ember, aki elveszítette a lába alól a talajt. Egyrészt arról olvasunk, hogy megvakul, ugye gondoljunk csak bele az ő helyzetébe, amikor megnyitja a szemeit, föláll és nem lát. Hát ez egy borzalmas érzés lehet, hogy mi történt. És a legfurcsább az, hogy ez most már mindig így marad. Így fogom leélni az életemet vakon. Mi történt egyáltalán? Nem elég szembesülni ezzel az emberileg nyomorúságos helyzettel, de valami megváltozik az életében. Azt látjuk, hogy elveszíti azt az egzisztenciáját, amiben eddig élt. Minden olyan bizonytalanná válik az életében. És nézzük csak, hogy az a Pál apostol, vagy az a Saul, aki mindig olyan biztosan álló, minden útjában olyan bizonyos ember, ez az ember egyszer csak itt áll előttünk, összetörve, úgy, hogy nincsen reménység az életében. Hát az a Saul, aki olyan bátra megy oda, és áll a főpapok elé, hogy adjanak írást, és hogyha valakit, aki ezen az úton jár, azt ő elkapja, azt ő elviszi eléjük. Tehát olyan bizonyos volt a dolgában, most pedig azt látjuk, hogy minden összetört az életében. Ami eddig szép volt, ugye, hogy énekeltük, ami olyan fontos volt a számára, az most minden olyan hiába valónak tűnt, mert valami megváltozott. Egyrészt vak volt, másrészt valami történt az életében, Isten megszólította, hallotta az ő hangját, és nem tudta, hogy hogyan tovább. És mi történt még? Hogy teljesen egyedül maradt. Mert ha legalább ott lettek volna mellette a többiek, de nem, azt mondja, hogy teljesen egyedül maradt. Ott a damaszkuszi szobában már nem olvasunk, hogy ott voltak mellette a lovasok, nem olvasunk azt, hogy bárki is mellé állt volna, mindenki eltűnt mellőle. Azok, akikben eddig olyan sokat bízott, és akikre számíthatott. Emlékezzünk csak egy másik történetre, az Úr Jézus egyik példázatára, a tékozló fiúra, aki hasonló helyzetbe került. Ő is egyedül maradt, pedig olyan sok barátja volt, és amikor valami megváltozott az életében, amikor Isten egyszer csak megszólította valamin keresztül, akkor annyira egyedül maradt, és nem állt mellé senki. Igen, nagyon érzékeltetve mutatja meg Isten igéje azt, hogy a világban élő ember az mennyire kiszolgáltatott, és hogy milyen hamar elhagyják azok, akik mellette álltak. De nem csak azt mutatja meg az ige, hogy mennyire egyedül tudunk maradni, és azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk emberileg, hanem ebben a történetben Isten megmutatja azt a reménységet is, amit ő akar adni ebben a helyzetben az embernek. Pál egy választó vonalhoz ért, és nem véletlen, hogy abban a pillanatban Pál apostol egyedül maradt. Hisz valami megváltozott. Isten megszólította, és hát mondhatjuk, egy köztes állapotba került. Mert miután Isten megváltoztatta, vagy megszólította, tudta az, hogy az élete nem lesz olyan, mint ami eddig volt. Valami változáson megy keresztül, valami benne megváltozott, és azok, akik eddig az ő életének részesei lettek, ezek már nem lehetnek azok. Azok az emberek, akikkel együtt ment, ezek után nem tud együtt menni, ugyanakkor pedig még nincsenek mellette azok, akikkel majd egykor járhat. Tehát egy nagyon nagy egyedül lét ez, de ezen az egyedül léten az embernek át kell esnie. Ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja, ma meg kell állni Isten előtt, Isten egyedül hagy bennünket, vagy egyedül kell maradnunk, emberektől el kell szakadnunk egy időre, de mégsem maradt Pál, vagy akkor még Saul egyedül. Mert ugyanakkor pedig megismerte azt a közösséget, azt a kapcsolatot, ami az elkövetkezendő életének az időszakában a kapcsolatok közül a legfontosabb kapcsolattá válik. Amire később az egész életét építheti, és ez pedig nem más, mint az Istennel való közösség. Tehát Pál apostol vagy Saulus egyedül maradt, de mégsem volt egyedül. És mi a legjobb ebben, és legszebb ebben a történetben, amiben Pál apostol úgy állhat előttünk, mint példakép, hogy Pál apostol vagy Saulus ezt a helyzetet, ezt a lehetőséget felismerte, és ezt a lehetőséget megragadta. Ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja. És hányan nem látják meg ezt? És hányan nem mernek dönteni? És hányan nem merik megtenni azt a lépést, amit a Pál apostol megtelt? Hányan élnek reménytelenül ma is? Hányan veszítik el ma is, és veszítjük el talán mi is a kapaszkodókat az életünkből, és keressük azokat a kapaszkodókat, amelyek vannak, embereket, akik mellettünk voltak, akik előttünk vagy mögöttünk vannak, ha nem tudunk előre nyúlni, nézünk hátra, tehát keressük a kapaszkodókat, de Isten igéje épp azért arról beszél, hogy az ember életében el kell jönni ennek a pillanatnak, és meg kell látni azt, hogy nem előre, nem hátra, nem oldalra kell tekintenünk, hanem végre föl kell tekintenünk az Isten felé. Tehát nem körülöttünk lévő emberekre kell tekinteni, mert azok eltűnnek, mint ahogy eltűntek Pál apostol életéből is, hanem meg kell látni, hogy nekünk egyedül fölfelé kell tekintenünk az Istennel való kapcsolatunkra, mert csak akkor tapasztaljuk meg az életünkben a felüdülést, és ez fogja elhozni számunkra az életünk számára a megoldás. Emlékezzünk csak a Szentírás lapjaira, azokra az emberekre, akik szintén Pál apostolhoz hasonlóan nagyon egyedül voltak. Sőt, emberileg nagyon is magányosak, talán ha az ő életüket nézzük és olvassuk a Szentírást, akkor szánalomra, sokszor sajnálatra méltóak is voltak ezek az emberek, és azt olvassuk róluk, hogy mégsem érezték magukat szerencsétlennek. Még akkor is, hogyha sokszor nem értették. Emlékezzünk csak Józsefre, az ő történetére. Ha valaki egyedül volt, és aki majdnem mondhatjuk, hogy szánalomra méltó ember volt emberileg, hisz úgy tűnik, hogy semmi nem jött be neki. Mégis arról olvasunk, hogy nem voltak egyedül. Mert az Úr vele volt. Amikor várhatta volna emberektől a segítséget, azok nem adták meg neki. De az Úr vele volt, és ő nem ezekre nézett. Nem azokra az ember, azoktól az emberektől várta a segítséget, akik segíthettek volna, mert ő is annyi mindent megtett értük, hanem egyedül az Úrra nézett, és onnan kapott bátorítást, és onnan kapott segítséget, és felüdülést a magányosságában. Vagy gondoljunk csak, nemrég beszéltünk is róla valamilyen alkalmon, vagy bibliórán, vagy Isten tiszteleten, már nem emlékszem, hogy mikor is, de emlékezzünk csak annára, ott a Lukács evangélium a második fejezetéből, amikor azt olvassuk róla, hogy 84 éves volt, és nagyon korán, 7 év után elveszítette az ő férjét, és mégis azt olvassuk róla, hogy nem volt boldogtalan, nem volt magányos. Annak ellenére, hogy egész életét úgy kellett leélni, hogy nem volt mellette az, akit szeretett volna, hogy ott legyen mellette, ha szerette volna, hogy együtt éljék le az életüket, csak 7 év, amit együtt voltak, és mégis arról olvasunk, hogy nem volt magányos, és nem volt boldogtalan, mert kapcsolata volt Istennel, mert fölfelé volt kapcsolata, és ez a kapcsolat boldoggá, örömtelivé tette az ő életét, sőt, reménységet kapott minden nap. És ezért fontos az, hogy nézzünk mi is, és figyeljünk Isten igéjére. Nem kell azt gondolni, hogy a egyedüllét, a magány az egy rossz dolog, amitől fél az ember egyedül lenni. Mert ha időnként egyedül marad az ember, ez segít bennünket arra, hogy az Úr dolgára, az Úrral való kapcsolatra legyen több időnk. Timóteusnak írja az apostol, és ebben is lehet példa előttünk, amikor azt mondja az ő levelében, az első timóteusi levélben, hogy az özvegy és magára maradt asszony pedig reménységét az Istenben veti, és az foglalatos a könyörgésekben, imádságokban, éjjel és nappal. Hát persze lehet úgy látni, hogy igen, valami vége lett az életemben, és most már nincsen reménysége az életemnek, mert eltűnt az, ami eddig olyan fontos volt, és azt mondja, hogy ne adja fel az ilyen ember, mert Isten ad más feladatot. Egyrészt az ilyen ember menjen az Úrhoz, reménységét vesse Istenben, másrészt pedig lássa meg az ő szolgálatát, hogy imádkozzon. És itt juthatunk el a másik gondolatához Pál apostol megtérésének történetében, és a másik mondanivalónkhoz az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy Pál apostolnak lezárult valami az életében, sőt egyedül maradt abban a helyzetben, hogy ez egy nyomorúságos helyzet. Nem. Ne gondoljuk azt, hogy valamit elvesztett, és most már szegény és szerencsétlen ember lesz. Emlékszem arról, hogy amikor én megtértem, és elkezdtem elhagyni dolgokat, akkor a régi barátaim mindig mondták azt, hogy hát olyan de egy kicsit talán sajnálkozva beszéltek rólam, hogy jaj, hát szegény, most már mi lesz veled? Majdnem minden eltűnik az életedből, és emlékszem, hogy én is így gondolkodtam, talán már említettem, hogy középiskolás voltam, és ugye én építőipari szakközépiskolába jártam, és minden nyáron menni kellett gyakorlatra, és egyik gyakorlatomat egy TSZ-nél végeztem el, és éppen a templommal szemben pusztadomosan dolgoztunk, és a templommal szemben volt a munkánk. Ott kellett valamit csinálni, hát amennyit csináltunk, azt túlzásban nem vittük, ugye itt tanulóként, de amire felfigyeltem, és nagyon érdekes, hogy ez többször eszembe jutott később, hogy ott a templommal szemben láttuk, hogy egy-két ilyen, de legalább egy kis pap volt, aki ugye tanuló volt, és láttuk, hogy jött-ment ott a templomba az ott lévő pappal, és emlékszem, hogy a társammal, akivel együtt voltam, magunkban beszélgettünk is, hogy nézd már meg ezt a fiatal embert. Hát olyan fiatal is, hát az egész életét így elrontja. Hát milyen boldogtalan lehet ez az élet. Hát pedig így mondtuk, hogy élhetne, de hát mindenét elrontja. És mi magunkról úgy gondoltuk, hogy mi pedig, hát tessék, éljük az életünket, annyi mindent megcsinálunk, mi elmehetünk oda, elmehetünk egy másik helyre, mi, ugye, ahogy szokták mondani, fiatalként bulizhatunk, és ő meg ott van a templomba. Látjuk, hogy óránként mentek misére, meg egyéb dolgok, és nem értettük. És amikor évekkel később valahogy ugyanezt látták rólunk, bár én nem mentem papneveldébe, és bizonyos dolgokat én nem tettem, mint amit ő tett, bár később lelkész lettem, de azért mégsem az a fajta életmód az, mint egy katolikus papnál, de mégis azt látjuk, hogy ugyanezt nézték, vagy gondolták rólam, és nézték azt, hogy szegény. Hát pedig még nemrég együtt voltunk, ezen a helyen együtt voltunk, azon a helyen együtt éltük meg azokat a nagy dolgokat, amiről úgy gondoltuk, hogy ez az életnek a veleje, és néztek rám szomorúan, talán egy kicsit sajnálkozva, hogy na hát ennek vége. Most már az élete mennyire nyomorult, szerencsétlen, örömtelen élet lesz. Hát így gondolnak sokszor az emberekre, hogy hát most már ez csak imádkozni fog. És Pál apostol, és talán ugyanígy nézhettek rá, hogy mi lesz most már Pál apostollal. Egyedül maradt. És azt olvassuk az igében, hogy Isten őt egy sokkal tágasabb térre állította. És nem csak abban, hogy átélhette azt, hogy Isten felemelte őt, hogy irgalmas hozzá, hogy hűséges, hanem meglátta azt, hogy Isten annyi feladatot ad neki. Saulusnak ott a damaszkuszi úton lezárult, mondhatjuk, egy nagyon tevékeny élete. És valami más következett. Nem mondhatjuk azt, hogy ez egy tétlen élet lett volna, ami ezután következett, viszont más volt az ő tevékenységének az alapja. Tehát ugyanúgy aztán később egy nagyon tevékeny életet élt, sőt, ugye tudjuk azt, hogy egymaga többet tett, ahogy az ige mondja, mint az összes apostol, és mégis kétségbe vonták az ő apostolságát, viszont arról beszél Isten igéje, hogy most már más volt az indítéka. Addig nagyon is emberi indulatok azok, amelyek őt fűtötték, és amiért annyira tevékenyen részt vett bizonyos dolgokban, most pedig megértette azt, hogy nem az ő maga elképzeléseit kell végbevinnie, hanem igenis az Úrra kell figyelnie. Íme most már imádkozik. Ilyen nehezen viseli az ember, amikor az ember kiesik valamiből. kiesik a munkából. És azt gondolja, hogy hát mi lesz ezután vele? Nem veszünk mi tétlenségre kárhoztatva. Ne gondoljuk, és Pál sem lett tétlenségre kárhoztatva, hanem olyan munkába kezdett, amely mindennél fontosabb. Íme elkezdett imádkozni. És később megértette, sőt el is mondta, hogy számára az a néhány nap, amit ott Júdás házában töltött, az mindennél fontosabb volt. Fontosabb volt az elmúlt életétől, amit addig azt a 10-20 vagy 30 évet élt, az az egyetlen rövid időszak, 3 nap fontosabb volt mindennél. És ezért mondta azt, hogy amikor egyedül vagyunk, és az egyedül lévők, azok buzgók legyenek az imádságban. Hányszor van, hogy Isten bennünket megállít, belekényszerít egy helyzetben, akár beteggé, vagy ha ember munkanélkülivé válik, ez ma olyan sokszor megtörténik az ember életében, és akkor úgy gondoljuk, hogy nincs tovább. Mit fogunk ezután tenni? De higgyük el, hogy ezek a kényszerpihenők arra jók, hogy végre odaforduljunk Istenhez, és hasznosan töltsük el az időt. Mert igen hasznos az igaz, buzgóságos könyörgése. Két embert hagy említsek nagyon röviden, emlékezzünk csak, amikor Mózest Isten félreállította, és Midian földjére került, pedig olyan nagy tervei voltak azzal, hogy hogyan menti meg az ő népét, és 40 évre félre rakta az Úr. És ott imádkozhatott. Ott a pusztában lehetett egyedül az Úrral, és meg is jelent neki az Úr. Vagy amikor emlékezünk, csak Sámuel letette az ő posztját, és félrevonult, ugye átadta a szolgálatát, akkor elmondja azt, hogy de én nem leszek ezek után tétlen, hanem azt mondja, hogy én könyörögni fogok ezután értetek. Tehát ez nem egy tétlen állapot, hanem nagyon is tevékeny állapot az ember életében, hogy igen, az Úrral vagyok közösségben, és én azzal is nagy feladatokat tudok ellátni. Mert nagyon hasznos az igaz buzgóságos könyörgése. És ezt megtanulta ott az apostol. És ez az, amire bátorította a testvéreket is, hogy most van a kellemetes idő, most van az üdvösség napja, ott a Timóteusi levélben, ahol inti az, hogy kövessék őt, higgyétek el a testvérek, higgyétek el, hogy Pál apostol nem véletlenül beszél erről. Ez volt az ő ereje. Ott tanulta meg, hogy mit jelent az ember számára az Istennel való közösség. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ott az Istennel való közösségben Pál apostol végre világosságra jutott. Megértette azt, hogy Isten mit akar az ő életével cselekedni. És ez a világosság az, ami aztán az egész életét, az elkövetkezendő életét betöltötte. Tehát az imádságban, az elcsendesedésben Pál apostol meglátta, hogy Isten feladatot adott neki. Meglátta a régi bűnöket, meglátta, hogy menekülhet az Úrhoz, ugyanakkor pedig meglátta az új életének a távlatait. Íme imádkozik. És ezért volt neki ereje, és ezt tartotta egész életében szem előtt, ezért állt meg mindig az Úr előtt, ezért imádkozott, hogy ezeket a távlatokat lássa, és hogy ezáltal áldás legyen az ő életében. Tehát nem csak az történt ott Pál apostol életében, Damaszkuszi úton, majd később Damaszkuszban, hogy egy nagy változás történt az életében, hogy találkozott az Úrral, hanem ez a találkozás megtanította őt imádkozni. És megértette azt, hogy most van a kellemetes idő, és ez ma van, és holnap van, és minden nap, amikor oda mehetünk az Úr elé, amikor letehetjük életünket, és amikor Isten kiemel engem a régiből, és új távlatokat ad, Ezt tapasztalta meg az apostol. Tehát mit jelent, hogy ő imádkozik? És mit jelenthet számunkra, hogyha mi imádkozunk? Hogy Isten reménységet, bátorítást, erőt és bizonyosságot ad. Az, hogy Isten feladattal bíz meg, és hogy megvilágosítja a mi tekintetünket. Meglátjuk az ő akaratát az életünkben, és így tudunk tovább menni az úton. Pál apostol az imádkozás által lett a legnagyobb apostol. És ha mi megtanuljuk ezt, akkor Isten bennünket is meg fog állni, áldani. És milyen jó lenne, ha ebben a tekintetben is lennénk az ő követői, mint ahogy ő a Krisztus követője volt. Hát, íme ő imádkozott. És tegyük fel a kérdést, hogy és mi imádkozunk? Megtanultuk mi Pál apostoltól ezt az utat? Ha nem, akkor kezdjük el. És tapasztaljuk meg azt az áldást, amit az apostol megtapasztalt. Vagy ha elfeledkeztünk róla, akkor ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja, amikor újra elkezdhetjük. Ne szalasszuk el ezt az alkalmat, mert Isten áldásban akar bennünket részesíteni. Adja az Úr, hogy ezt átéljük. Amen.